Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, az esztendő utolsó vasárnapján, 52. úrnapján, fennállva dicsérjük Istent, a 296. dicséretnek énekeljük az első versét. A 296. dicséretnek az első versét fennállva énekeljük, így kezdődik: szép tündöklő hajnalcsillag. Helyünket elfoglalva, még egy kicsit a karácsonyi hangulatban is, a 326. dicséretünket énekeljük végig. 326. dicséretből egyet, kettőt, hármat, itt-ott már énekeltünk az ünnepen, előtte, utána, most az egészet végig énekeljük, mind az öt verset: dicsőség mennyben az Istennek.
Thank you.
helyünkön maradva hallgassuk meg a Heidelbergi KT-nak a mai 52. úrnapjára eső kérdésfeleleteit. A Heidelbergi KT református egyházunk egyik hitvallása.
52. úrnapja. 127. kérdés. Melyik a 6. kérés? Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Azaz, mivel magunkban oly elesettek és gyarlók vagyunk, hogy egy pillanatra sem tudnánk fennmaradni, ráadásul a mi esküdt ellenségünk az ördög, a világ és a mi tulajdon testünk minket szüntelenül ostromol. Szent lelked erejével tarts meg és erősíts meg minket, hogy ebben a lelki küzdelemben vereséget ne szenvedjünk, hanem szilárdan ellenállhassunk, míg végre teljes diadalt nyerünk. 128. kérdés. Hogyan zárod ezt az imádságot? Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Azaz, mindezt azért kérjük tőled, mert te a mi királyunk és mindenható vagy, aki nekünk minden jót meg is akarsz, meg is tudsz adni. Mindezekért pedig nem ireánk, hanem szent nevedre térjen örök dicsőség. 129. kérdés. Mit jelent ez a szó, ámen? Ámen azt jelenti, hogy ez valóban és bizonyosan így lesz. Mert Isten az én imádságomat sokkal bizonyosságban meghallgatta, mint amennyire én a szívem szerint kívánhatnám.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint szól hozzánk a János szerinti evangéliumból, az evangéliumnak az első részéből, a 35. verssel kezdődően a rész végéig az 51. versig. Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, és amikor megpillantotta Jézust, aki arra járt, így szólt: Ime az Isten báránya. Meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust. Jézus megfordult, és amikor látta, hogy követik, megszólította őket. Mit kerestek? Ők pedig ezt válaszolták: Rabbi, ami azt jelenti mester, hol laksz? Ő így szólt: Jöjjetek és meglátjátok. Elmentek tehát, meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon, mint egy délután 4 óra volt. A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól, és követték őt, András, Simon Péter testvére volt az egyik. Ő mihelyt találkozott a testvérével, Simonnal, ezt mondta neki: Megtaláltuk a messiást, ami azt jelenti felkent. Oda vitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt: Te Simon, Jóna fia, téged Kéfásnak fognak hívni, ami azt jelenti kőszikla. Másnap Jézus Galileába akart indulni. Találkozott Fülöppel, és így szólt hozzá: Kövess engem! Fülöpp pedig Bétsajdából származott, András és Péter városából. Fülöpp találkozott Natánaellel, és így szólt hozzá: Megtaláltuk azt, akiről Mózes ír a törvényben, akiről a proféták is írtak, a názáreti Jézust, József fiát. Származhat-e valami jó Názáretből? Kérdezte tőle Natánael. Fülöpp így válaszolt: Jöjj és lásd meg. Amikor Jézus látta, hogy Natánael közeledik feléje, azt mondta róla: Íme egy igazi izraelita, akiben nincs álnokság. Natánael megkérdezte tőle: Honnan ismersz engem? Jézus így szólt neki: Mielőtt Fülöp idehívott téged, láttam, hogy a fügefa alatt voltál. Natánael így szólt hozzá: Mester, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így válaszolt neki: Mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel, ennél nagyobb dolgokat fogsz látni. És hozzátette: Bizony, bizony, mondom nektek, meglátjátok a megnyílt eget, és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember fiára. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek és válaszoljunk imádságban megszólítására. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, csak hála és köszönet van a szívünkben, hogy előtted állhatunk ezen a vasárnapon. Urunk, a te kegyelmednek az eredménye az, hogy itt lehetünk, hogy igédre figyelhetünk, és hittel nyithatjuk meg a szívünket te előtted, hogy jöjj el, hogy bátoríts, hogy biztass, hogy erőt adj, hogy felemelj bennünket. Köszönjük neked, hogy ezt te így elkészítetted a mai napon, így elkészítetted a mi életünkben. Urunk, csodálatos a te kijelentésed, amelynek csodáljuk a szépségeit, és hálaadással hallgatjuk az ígéreteit. Csodálatos előttünk, hogy bennünket elválasztottál magadnak, hogy a te néped tagjai legyünk, annak a népnek, akiket elhívtál az üdvösségre, akiket megigazítottál, és akikre kegyelemmel tekintettél. Urunk, megvalljuk előtted a mi méltatlanságunkat. Megvalljuk tiszta szívvel a mi bűneinket, és megvalljuk azt, hogy a magunk erejéből és a cselekedeteinket mérlegre téve esélytelenek lennénk az örök életre, esélytelenek lennénk a veled való közösségre. Mindnyájan vétkeztünk, és mindnyájan szembeszálltunk veled, és mindnyájan lázadókká lettünk, Urunk. De köszönjük, hogy nem ezen múlt, nem rajtunk múlt, hanem egyedül kegyelmes szereteteden, amelyet Jézus Krisztusban kijelentettél, és amellyel eljöttél hozzánk és megszólítottál. Kérünk téged, adj nekünk nagyobb erőt, nagyobb hitet, hogy megvalljuk a te szentségedet, hogy dicsérjük a te mindenhatóságodat és kegyelmedet, és hogy járjunk te veled a te szent lelked erejével minden időben. Így áld meg mostani Isten tiszteletünket is. Jézus Krisztusért kérünk, atyánk. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjére és Isten igéjének a hirdetésére készülve most a 475. dicséretet énekeljük. Van a 475. dicséretnek 4 verse, de most mi csak 2 éneklünk ebből, és közben szeretettel ajánlom a gyermekistentiszteletnek a lehetőségét, ami a gyülekezeti teremben lesz, itt lehet is az lemenni az ének alatt. Tehát 475. dicséretet énekeljük, így kezdődik, imádkozzatok és buzgón kérjetek. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a János szerinti evangéliumban a felolvasott szakaszban, amelyből most egy verset olvasok újra, János evangéliuma első részének 41. versét. Ő, mihelyt találkozott testvérével Simonnal, ezt mondta neki, megtaláltuk a Messiást, ami azt jelenti, felkent. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Így nézek körbe, nem tudom, hogy ki mikor konfirmált, de a fiatalabb nemzedéknek ismerős lehetett ez az ige, megtaláltuk a messiást. Ugyanis a református egyházunkban a leginkább használt, legelterjedtebb konfirmációs tankönyvnek ez a címe, megtaláltuk a messiást. Talán azért is adta a szerző ezt a címet ennek a könyvnek, mert titkon azt remélte, de talán nem is titkon, hogy azok, akik elmennek konfirmálni, ez elsősorban a fiataloknak szóló könyv, másnak is szeretettel ajánljuk, tehát nem arról van szó, hogy ez valami gyerekes könyv lenne, egyáltalán nem, sőt. Szóval azt remélte, abban bízott, hogy akik ezt kézbe veszik, akik ott ezt végig gondolják, akik ebben a dologban járnak és ezzel foglalkoznak, az lesz a történetnek a vége, vagy az eleje, vagy a közepe, megtalálják a messiást, hogy rátalálnak az Úr Jézusra. Nem egyszerűen csak annyi, hogy majd valami fajta vallásos szokásokat felvesznek, nem annyi, hogy tudnak majd valamit a Bibliáról, nem is Biblia ismeret ez egyébként, csak mondom, hanem sokkal inkább annak a egyben szerkesztett, egyben látott világa, tehát hogyan is értelmezzük az egészet, arról szól, azok majd megtalálják a messiást. Végső soron a célja a missziónak, a célja mindannak, ami ott van, megtalálni a messiást, ami ott van az egyházban. Ez a cél, hogy mások is megtalálják a messiást. Nem az a célunk, hogy többen legyünk a templomban, az nem baj, nem baj, tehát nem erről van szó. Tehát nem az a cél, hogy majd valami nagyon csilicsári alkalmakat szervezünk, és akkor többen eljönnek, és akkor ettől boldogok leszünk. A cél az, megtalálják a messiást. Rátaláljanak a messiásra. Azért vagyunk ezen a világon, mi keresztjének, hát egyrészt, hogy megéljük a hitünket, hogy dicsőítsük az Urat, és másoknak segítsünk abban, hogy megtalálják a messiást. Ez történik itt is, megtalálták a messiást, örömmel jelentik ki. De hogyan lehet megtalálni a messiást? Azt gondolom, hogy szükséges hozzá az, hogy keressük. Tehát szükséges az, hogy keressük a messiást. Az emberben alapvetően benne van valami fajta vágyakozás arra, hogy találkozzon valamivel, kapcsolata legyen valamivel, ami fölötte áll ennek a látható világnak. Ugye mondják azt, hogy valamilyen transzcendens élményre, kapcsolatra van szüksége, nem e világi kapcsolatra az embernek. És hát erre mondta egy orosz vallásfilozófus, hogy így vagyunk programozva, és hogy az ember egy vallásos állat, mert ha elhagyja az Úr, ugye akkor már el volt terjedve a kereszténység, amikor ezt mondta, elhagyja az igaz Istennek a tiszteletét, akkor mindenféle bálványokat keres magának, hogy azokat imádja. Hát és ez így is van, ez a két lehetőség van, vagy az Urat tiszteli az ember, a mindenható Istent, vagy ha nem, akkor pótlék bálványokat keres magának. Ugye mik a bálványok? A bálvány minden, ami Isten helyett van. A bálvány minden, ami nem engedi, hogy Isten legyen az első helyen az életünkben. Az a 10 parancsolat ezzel kezdődik, nem véletlenül, hogy ne legyen más Istened. Ugye ott vannak az izraeliták a Sinai hegynél, ott vándorolnak, hát látják, hogy mennyi Isten van, amit tisztelnek az emberek. Azt mondja nekik Isten, én a szabadító vagyok, neked meg más Istened ne legyen. Ugye nagyon jól előre viszi azt, amit később is tudunk és értünk Jézus Krisztusban, hogy ő a szabadító, ne legyen más Istened. Nyilván nincs is más Isten, tehát tisztázzuk, nincs más Isten, csak az Úr van. De az emberek csinálnak maguknak, elképzelnek, alkotnak, kreálnak maguknak. Ma a legnagyobb bálvány az, amikor valaki azt hiszi, vagy azt mondja, hogy én hiszek a magam módján. Ez a legnagyobb bálvány. Csinál magának egy bálványt. Mert hogy van a kijelentett Isten, akit ismerünk mi, és van a többi, a kitalált, ami az emberi gondolatnak megfelelő. De persze ezt magunk is megpróbálhatjuk létrehozni. És néha akkor is így járunk, amikor ugyan úgy gondoljuk, hogy mi keresztjének vagyunk, de nem az Isten igéhez igazítjuk a véleményünket, hanem ahogy mi azt jónak látjuk, vagy véljük. Nem azt mondjuk, Uram, te mit mondasz erről? Mit mond a te igéd erről? Erre pedig ugye sokszor nem azt mondja, ami nekünk tetszik. Nem azt, ami a meggyőződésünk. Nem azt, ami úgy tűnik, hogy most a legnépszerűbb dolog. Gyakran előfordul, hogy azt mondja, amit ő helyesnek tart. És nekünk tanulni kell azt, hogy akkor azt tartsuk helyesnek, amit Isten tart helyesnek, nem azt, amit a világ. Nem könnyű kihívás ez. De hát mi a másik helyzet, mi a másik állapot? A másik az a kereszténység. A keresztény hit, ugye mi minden vasárnap olvassuk a Heidelbergi KT-t, és ez olyan jó, hadd mondjam el, hogy amikor, tehát nem az én ötletem volt, bevallom őszintén ez a Heidelbergi KT olvasás, máshonnan hallottam, felbuzdultam, milyen jó, csináljuk mi is. Presbiterekkel beszélgettünk, nem teljesen ugyanez a presbitérium volt, halad az idő, beszélgettünk, és sokan megfogalmazták, hogy jaj, ez olyan bonyolult, az emberek nem fogják megérteni. Hát csak úgy kéne, hogy külön még magyarázatot is fűzzünk hozzá. És végül az lett a kompromisszum, hogy egy évig próbáljuk meg. És azt láttuk, hogy amikor olvastuk, az is fontos, hogy nem én olvasom, nem a lelkészek olvassák. Most éppen ez egy különleges helyzet volt, de alapvetően ugye a gyülekezeti tagok olvassák, ez a mi közös hitünk, ezt ki kell, hogy így fejeződjön, és köszönjük a itteni szolgálatot is ebben, hogy ez szervezve van. Azt láttuk, hogy figyelünk erre, hogy odafigyelünk. Mindenki felkapta a fejét, hogy mi van, hogy van. Szókimondó a hitvallásunk. Nem köntörfal az. Nem úgy mondja el, hogy az nekünk tetszen, hanem úgy, ahogy a kijelentésből felismerték a mi őseink, és ami alapján hiszünk, most is, minden tekintetben. A keresztény hit az konkrét, mégpedig az, amely a bizonyságtétel, az első szemtanúknak a bizonyságtétele. Itt is olvastunk egy szemtanúkról, Kéfásról, Péterről, de többen is voltak olyan szemtanúk, akik ott voltak, látták, továbbadták és hitték. És ennek a leírása van az evangéliumokban és a Szentírásban, hittel továbbadott leírása. És az a keresztény, aki ezt hiszi. Aki nem ezt hiszi, az bálványt imád. Jó, maradjunk itt egy kicsit, hagyjuk a bálványokat. Szóval rá kell találni a messiásra, meg kell találni. Nem azért kell megtalálni, mert el van rejtőzve. Nem azért kell megtalálni, mert ő nem jelentette ki magát teljesen nyilvánosan. Nem azért, mert nem hívogatna, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Nem azért, mert ő elrejtőzik, hanem a bűneink elválasztanak tőle. Azért kell megtalálni. Ez okozza a problémát. Hogy valami van, ami elválaszt, hogy ne vegyük észre, hogy ne ismerjük fel. És ez nem más, mint ami bennünk van. Minden, ami tiltakozik az ellen. Emlékszünk, Abcselt olvastuk, apostolok cselekedetéről írott könyvet. Pál úgy mondja el az egyik védekezésekor, amikor elmondja, hogy kicsoda is ő, a Jézussal való találkozást a damaszkuszi úton, hogy azt mondta neki Jézus, hogy nehéz neked rugdalózni ellenem. Nehéz neked, hogy tiltakozzál, hogy legyőzzem azt, ami benned van, hogy ne értsed meg, hogy kicsoda. Nehéz neked, de most le foglak győzni. Elmondja Pál, beszámol erről, és mi ugyanebben a helyzetben vagyunk. Tiltakozunk, mi nem akarjuk. Mégis vannak helyzetek, amikor valahogy rátalálunk Istenre. Hogyan tudunk mégis rátalálni? Hát sokszor vagy úgy, hogy valami fajta gondolat, valami fajta helyzetben egyszer csak ez kiderül, vagy úgy, hogy halljuk az igéjét, vagy úgy, hogy olyan kétségbeesett helyzetben vagyunk, hogy egyszerűen már nincs hová menni. Amikor azt mondjuk, Uram, kihez mehetnék? És ugye ez hozzátette Péter akkor, mert Péter mondta, hogy örök életnek beszéde van te nálad. Akkor találunk rá az Úr Jézusom, amikor idáig eljutunk. Kihez mehetnék? Kihez mehetnék a nehézségeimmel, a bűneimmel, az egész életemmel? Kihez mehetnék a mostani helyzetemmel? Az örök életbeszéde te nálad van. Máshová nem érdemes menni. De ide el kell jutni valahogy, erre rá kell jönni. Lehet, hogy valaki úgy jön rá, hogy telik az élete, és egyszer csak rádöbben, ebben nőttem fel, ezt megértettem. Örök életnek beszéde. Ez nekem van, hozzám szól. Lehet, hogy valaki mélységeket él át, lehet, hogy valaki kétségbeesetten kiállt, és úgy találkozik az örök életnek a beszédével. Mert ez egy beszéd, az ige az egy beszéd. Az, ami elmondja, az, ami megvilágosít, az, ami a szívünkre hat, egy beszéd, de az örök életnek a beszéde. Az út a mennybe, az út az Istennel való közösségbe most, keresni az Urat. Nehéz néha rátalálni. Sokszor a hétköznapok azok, amik eltakarják. Ott karácsonykor szoktuk mondani, bár nagyon fontos, hogy mennyi készülődés, mennyi féle dolog van a találkozásra készülni, az étkezésre, és így tovább. Pont most láttam, hogy máshol a férfiak arra büszkék, vagy a feleségük a férfiakra, hogy otthon porszívóztak és besegítettek a karácsonyi készülődésbe. Bevallom, én nem segítettem be, mert mással voltam kicsit elfoglalva, tehát így magára hagytam a családot. De gyermekeim azért igyekeztek, igen, valóban, tehát aranyosak voltak ebben a dologban, de azért mennyi feladat van, és ezek egy kicsit úgy szoktuk mondani, eltakarják a lényeget. De azért ezek is fontosak, nem? Tehát olyan jó, én láttam a képeket, amiket itt-ott megosztottak, az örömöt, jó volt látni, hogy itt tudunk örülni a karácsonynak. Fontos dolog ez is, csak észre kell venni, hogy van még valami nagyon fontos, és talán ezért is igyekszünk annyira jól, vagy annyira szépen összehozni ezt, mert az Úr Jézus nagyon fontos. Szóval a hétköznapoknak a világa az, ami fontosabbnak tűnik, és mi talán nem is keressük. Abban az időben keresték, várták a messiást. Várták, hogy meglegyen. És amikor, tehát azért is ismerik fel ilyen gyorsan, mert ők már nagyon várták, hogy az, amit Isten megígért, az bekövetkezzen. Hogy eljöjjön a szabadító. Tudták, akkoriban a zsidóságban ott volt ez a várakozás, egy felfokozott várakozás volt. Talán a történelmi múlt miatt is. Azért ott volt egy nagyívű szabadságharc, egy nagyívű felkelés a római uralom előtt, ahol egy viszonylag önálló Izrael jöhetett létre. Micsoda idők voltak, erre vissza tudtak emlékezni. Biztos találkoztak a testvérek is a Hanuka ünneppel, az ahhoz a történethez kapcsolódik, ahhoz a dologhoz. Most meg ott vannak a római uralom alatt, ott vannak a nehézségek között, és valahogy úgy érzik, hogy kell valaki, most kell, hogy eljöjjön a messiás. Várták, és ezért rátaláltak. Sokszor sok minden akadályoz, hogy találkozzunk vele. Akadályoz, maga a világ is úgy van berendezve, hogy akadályozzon. Valamikor talán egyszerűbb volt. Nem tudom, hogy így van-e. Ugye nem vagyok annak a híve, hogy régen minden jobb volt. Szerintem mindig minden ugyanúgy volt. A jók meg a rosszak, de ez most mindegy. Tehát mindig is ott volt Istennek az igéje, mindig is ott volt a lehetőség a megtérésre, hogy aztán mik voltak a körülmények, másik történet. Szóval ott van a lehetőség arra, hogy rátaláljunk, de aztán mégse. Tehát sokan elzárkóznak, sokan nem akarják hallani. Pótlékokat keresnek. Pótlékok, mai ideológiák, gondolatok, világ megváltó tervek, embert jobbító elképzelések. Bocsánat, hogy csak ilyen kicsit gúnyosan mondom ezt, mert azt gondolom, hogy Biblia, amit ír, az igaz, hogy az ember az mindig is ugyanolyan bűnös, és megváltásra szorul. És ezek az elképzelések így, én úgy gondolom, hogy mivel ez az alapállapot, ezek kudarcra vannak ítélve. Egy valami nincs kudarcra ítélve, az, hogyha hiszünk és követjük az Úr Jézust. Szóval valahogy rá kell találnunk az Úrra. Nem azért, mert rejtőzködik, hanem azért, mert nem jó helyen keressük. Rá kell találni, mert nem jól nézünk, nem odafigyelünk, nem ott vagyunk, nem arra vagyunk fókuszálva, hanem valami más leköt bennünket. Rátalálni az Úrra először. Akkor, amikor ott vannak, van egy kis segítség. Azt mondja keresztelő János a tanítványainak Jézusról, ime az Isten báránya. Ez elég egyértelműen azt jelenti, hogy ő a megváltó. Ime az Isten báránya. Nekünk mondta valaki, hogy ő az Isten báránya? Vagy mi mondtuk valakinek, hogy ő a megváltó? Ki mertük mondani? Ő a megváltó. Ő az, aki a szabadító. Ő az, aki adja az örök életet. Azért itt van egy kis segítségük ezeknek a tanítványoknak. Nem csak úgy találnak rá, persze aztán van folytatás, mert mondják egymásnak. Megtaláltuk a messiást. Megvan. akik egyszer kaptak útmutatást, azok továbbadják ezt az útmutatást. De az örömet ezt nem lehet csak úgy elhagyni. És mi a célja ennek? Mi történik, hogyha rájönnek? Találkozni akarnak vele. Ez a második lépés. Találkozni vele. Mindenki Jézushoz megy, egyik hívja a másikat, így találkoznak vele. Találkozni Jézussal, ez az, ami az útja azután, hogyha valaki keresi őt, találkozni vele. Hogyan találkoztunk mi az Úrral? Amikor kerestük, vagy nem kerestük, de ő találtánk, egyszer csak ott volt, hogyan találkoztunk vele? Segített valaki? Hívott? Továbbadta? Én továbbadtam másnak? Találkozni az Úrral. A keresztény hit erről szól. Van egy nagyon személyes része. A személyes rész az, hogy én hiszek. A személyes rész, a hit, az nagyon személyes. Amikor elmondjuk az apostoli hitvallást, akkor az így kezdődik, hogy hiszek. Én hiszek. Csak én tudok hinni. Nem úgy kezdődik, hogy hiszünk. Úgy kezdődik, hogy én hiszek. Személyesen vallom meg a hitemet. Ezzel kezdődik a keresztény élet. Azzal kezdődik, ugye egy kicsit megzavarja a gyermekkeresztség a képet, de ugye azzal kezdődik, azt mondja Jézus, aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. A hittel kezdődik. Az, hogy valaki kiáll és azt mondja, én hiszek, és megmondja, hogy mit hisz. Ez pedig az apostoli hitvallás foglalja röviden össze. Én hiszek. De aki hisz, a következő lépés micsoda? A hívőknek van közössége. Mert amikor már a mi atyánkot mondjuk, akkor nem azt mondom, hogy én atyám, akkor ott már közösségben vagyok. Mint hívő ember, már közösségben vagyok mindenkivel, aki Istennek a gyermeke. Ez így működik. A kereszténységnek, a Krisztus követésének ez a különlegessége. Nekem van kapcsolatom az Úrral, vele kell, hogy találkozzak, el kell, hogy fogadjam, igent kell, hogy mondjak neki a találkozásban, de mégis akkor, amikor igent mondtam, akkor már egy közösségnek leszek a része. Ami mindig egy helyi közösség is, de igazából most csak nem csak erről beszélek, hanem arról a közösségről, amit így is nevezünk, hogy láthatatlan egyház, mindazok, akik a megváltottak közössége, akik hittek, hisznek és hinni fognak. Ehhez a közösséghez tartozom. De aztán vannak gondok is. Ugye itt van ez a, nehezen mondtam ki a nevét, Nathanael, akit szintén hívnak, neki rögtön van egy problémája. Azt mondja, származhat-e valami jó Názáretből? Hát ez a Galilea, ez kicsit olyasmi, rossz a kép, de hát nem tudtam jobbat kitalálni, hogy amikor a fővárosi nagyon haladónak gondolt réteg, itt lenézi a vidékieket. Tehát körülbelül ez volt a hangulata ennek is, csak más összefüggésben. Tehát ugyan Galilea, vicceltek? Pogányok Galilea, ugyan? Ne vicceljetek már, hozzánk képest, hát ezek hol vannak? Onnan származna valami jó, tehát erről szól gyakorlatilag, származhat ez valami jó Názáretből. Vannak előítéletek, amik akadályozzák azt, hogy elfogadjuk Jézust. Sok minden van. Ugye a fő probléma egyébként talán maga a történelem. Azért 2000 év, akkor is voltak gondok, ma is van, 2000 év telt el, és amikor a kereszténység előkerül, jól megtanította ez az előző rendszer, a kereszténység ellenes, ugye régen volt, tudom, de még a hatása itt van sajnos. Az ember azt hitte, hogy majd az úgy elmúlik és más lesz, de nem lett más annyira. Az embereknek az agyába ott maradt ez a sok csacsiság. Szóval az, hogy ott van az a sok minden, amit így ráhordanak a kereszténységre. Primitívebb vádak, meg egy kicsit összetettebbek, akik tudni vélik, hogy mi a baj velünk. És ez visszatartja az embereket. Visszatartja, mert azt mondja, hogy jaj, hát egy ilyen társasághoz tartozzak, akik keresztes háborúkat vívtak, közöm nincs a keresztes háborúkhoz, könyörgöm. Egyébként majd egyszer elmondom, hogy most, na mindegy, szóval a keresztes háborúk kicsit rosszul vannak értékelve, ott az nem jött össze, a másik oldalon a Reconquista összejött, akkor az se jó, mindegy. Szóval igazából, és így tovább. És akkor jönnek a inkvizícióval, meg mit tudom én mivel. Olyan szívesen elmondanám ilyenkor, hogy ezt velünk csinálták, hát az ellenünk volt. Hát gályarabok, meg ellenreformáció. Mégse ágálunk itt össze-vissza, meg nem erről beszélünk, hanem emlékezünk azokra, akik kiálltak a hitbe. Megvannak, minden megvan, amit el lehet mondani a kereszténységről. Csak ne higgyetek, ez a cél igazából, ne higgyetek. Oda akarsz beállni, abba a társaságba, abba az egyházba, aminek ilyen püspöke van. Nem, testvérek, abba, aminek ilyen Krisztusa van, abba az egyházba. Vagy beállok, vagy nem állok be. Erről szól a történet. És hogy valójában mindig is ott tartunk, mint pünköstkor. Ezt ne felejtsük el. A Szentlélek hív bennünket, hogy az Úrhoz csatlakozzunk. Mindegy, hogy mi történt azóta. Mindegy, hogy hányan voltak olyanok, akikre talán nem vagyunk olyan büszkék, mondjuk így finoman szólva. Hányan voltak olyanok, akik nagyon is emberiek és bűnösök voltak. Mindegy, mert nem az számít, hanem csak az számít, hogy mi meghalljuk az Istennek a szavát, és hogy nekünk üdvösségünk legyen. Csak ez számít. Találkozás Jézussal. Mennyi minden akarja megakadályozni. A sátán akarja megakadályozni, hogy ne legyünk az Úrnak a gyermekei. Hogy valami közénk álljon, hogy valahogy elnapoljuk, hogy nem merjünk dönteni az örök élet mellett. Aki nem dönt az örök élet mellett, hát az ugye nem fogja birtokolni az örök életet. És a sátánnak ez a célja, hogy valahogy megtévesszen bennünket. De az Isten szeretete kiáradt erre a világra. És hív és bátorít. Nátánael azt mondja, származhat valami jó Názáretből? Ó, hányan mondanak mindenféléket csak azért, meg vannak előítéletek, hogy ne álljak oda az Úr elé. Az Úr elé, aki megbocsátotta a bűneimet. Sok minden van, ami oda van téve, sok minden van, amit az emberek mondanak. De nekünk nem arra kell figyelni, amit az emberek mondanak, hanem arra kell figyelni, amit a hitvallók mondanak. Egyébként azért legyünk őszinték, ez a 2000 év tele van hitvallásokkal is. Tele van azokkal, egyik könyv idézi a Bibliát a hitvallókról, akikre nem volt méltó a világ. Ugye itt ez egy bibliai idézet, de egy könyvnek is a címe, ami a hitvallókról szól, akik megvallották a hitüket. Azokról, akik továbbadták ezt. Akik fontosnak tartották, hogy mások is megismerjék az Urat. Hogy ismerjék az Istennek a kegyelmét. Nem működik ez csak úgy magától. Persze, ez se igaz így. Arra is van példa, amikor valaki úgy érzi, hogy Isten őt megszólítja. Mondjuk egy nagyon másfajta helyzetben. Számoltak be erről egyik közel-keleti vallást követők, ahol nagyon nehéz a közösségből kilépni, hogyha valaki hívő lesz, sokszor titkolni kell, el kell költözni máshová, mert ennek retorzió a következménye, akik már Európába érkeztek közülük, hogy döntöttek a Krisztus mellett. Nekik egy látomásuk volt arról, hogy Jézus a Krisztus. Keres bennünket az Úr, keres, de mi építünk falakat a találkozás elé. Mi építünk falakat, le kell rombolni, ő rombolja a másik oldalt, de ha mi tartjuk innen, nem lesz a találkozás. Bizony arról szól, hogy meg kell alászkodnunk és be kell vallanunk a méltatlanságunkat. Be kell vallanunk azt, hogy szükségünk van az Úrra. És hogyha létrejön ez a találkozás, ha kerestem az Urat, és létrejön a találkozás, mert ő is keresett engem, akkor ő megerősít. Azt mondja, kőszikla leszel. Péter nem attól lett kőszikla, hogy olyan jó volt, annyira nagy hívő volt. Hát azért nem volt kis játékos, tehát ezt azért el kell mondani, de azért nem ettől lett. És hogy ez ennyire egyértelmű legyen, ott van egy történet, a kakasos történet, bizonyára ismerős. Amikor Jézust elfogják, akkor Péter, aki előtte fogadkozik, Uram, ha kell, én meghalok veled, én ott leszek, én kiállok melletted. És amikor elfogják, és akkor azt mondja neki Jézus, hogy Péter, mire a kakas megszólal, háromszor megtagadsz engem, én téged soha. És aztán utána, amikor Péter utána megy Jézusnak és az őt elvívőknek a főpap udvarába, valóban ott nem is mondjuk a ítélőszék előtt, hanem a főpap szolgái előtt, akik ott vannak az udvarban, melegednek a tűznél, háromszor tagadja le, még azt is, hogy ismeri Jézust, hogy semmi köze nincsen hozzá. És akkor szólal meg a kakas. Na, ilyen ez a Péter, ilyen kőszikla. És nem azért kőszikla, mert emberileg hát nem volt egy rossz ember azért, tehát összességében egy jó példaképű, de hogy nem azért, mert ő erre maga képes, hanem azért, mert kapta az Isten szent lelkét. És aztán utána már abszolút nem tagadja meg, hanem kiáll és elmondja a pünkösdi prédikációt, és hiába akarják börtönbe zárni, börtönbe is zárják, hiába akarják őt mindenfélével támadni és elrettenteni, aztán utána hűséges marad és kiáll az Úr mellett, amikor találkozott a feltámadott Krisztussal. Igen, szükségünk van erre a találkozásra. Isten meg akar erősíteni bennünket. A magunk erejéből nem vagyunk képesek. Sokan úgy gondolják, hogy a kereszténység arról szól, hogy majd megjobbulunk. És aki megjobbul, az jobb keresztjén lesz. Arról szól a kereszténység, hogy Krisztusban hiszek, Isten szent lelke erejével akarok élni, és megerősödni, és ha elestem, újra felállni. Arról szól, hogy tényleg szeretnénk jobbak lenni, de ha nem sikerülne mindig, és nem fog mindig, akkor is Isten gyermeke vagyok. Akkor is hozzátartozom. A találkozásnak van következménye. Akik találkoztak Jézussal, és hittek benne, azok nem tartották magukban. Azok továbbadták. És a továbbadás pedig arról szól, hogy az ember megvallja a hitét, megéli és megvallja a hitét. Ott van a sorrend, előbb találkozni, csatlakozni Jézus követőihez, aztán hitben növekedni, és végül a szolgálat van a legvégén. Imádságban, az életünknek bizonyos területein, ha fontos, akkor ott van ennek az útja előttünk. Követni Jézust ma is ugyanúgy egy lehetőség, mint ahogy követték az akkoriak. Persze mi most nem biztos, hogy megyünk ott Izraelben, Palesztinában, nem is tudom, hogy nevezzem, a Szentföldön Jézus után, hanem nekünk a mindennapokban kell Jézus után menni. A mindennapokban kell Isten gyermekeivé lenni. Talán kicsit nehezebb is abból a szempontból, hogy akik ott voltak Jézus körül, persze hát ott se jött össze mindenkinek, de akik ott voltak Jézus körül, azok mindig ott lehettek vele, és a valóságban, vagy mondjuk így, hogy testileg is átérhették ezt a közösséget. Isten azonban adott nekünk egy másik közösséget, a követőknek egy másik közösségét, és ez az egyház. Ez az egyház, a keresztény gyülekezet, a keresztény közösség, azt a közösséget adta, ahol a megtartó Isten szeretete ott kell, hogy legyen, ahol a Szentléleknek az ereje, a bizonyságtétel és az Isten igéjének a hirdetése jelen van. Ez az, ami segít nekünk a mindennapokban is, abban, hogy megmaradjunk ezen az úton. És olyan jó, hogy nem csak megmaradunk, hanem hívhatjuk őt segítségül minden helyzetben. Hozzá tartozhatunk, az ő népének a tagjai lehetünk. Azt mondja Natánaelnek Jézus, ennél nagyobb dolgokat fogsz látni. Láttunk nagyobb dolgokat? Hát láttunk csodákat. Isten szent lelke ma is működik. Működjön bennem, működjön bennetek, áradjon ki az egész világra. Amen. Válaszoljunk Isten megszólítására, az ő igéjének a megszólítására. Karácsonyi éneket éneklünk, a 315. dicséretet, az 5. és a 6. verseit. A 315. dicséretnek 5. és 6. verseit, ugye eredetiben így kezdődik, Krisztus Urunknak áldott születésén, de ez az első vers, ugye a dallama innen ismerős, az 5. és 6. verseket énekeljük, az 5. vers így kezdődik, ez az Úr Jézus, igaz Messiásunk.
Thank you.
helyünkön maradva csendesedjünk el, és egy perces csendes imádságban vigyük kérésünket, hálaadásunkat az Úr elé, imádkozzunk. Amen. Felállva együtt is könyörögjünk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy mi is elmondhatjuk, megtaláltuk a Messiást, de még inkább hálásak vagyunk azért, amiért te ránk találtál. Talán nem is kerestünk, nem is tudtuk, hogy ki vagy, nem is tudtuk, hogy ennyire fontosak vagyunk a számodra. Talán már el is felejtettünk. Elsodortak bennünket azok a dolgok, amelyek körülvesznek életünk helyzetei, kihívásai, mélységei, küzdelmei, talán örömei is. Köszönjük neked, hogy te nem mondtál le rólunk, hanem ragaszkodtál hozzánk, és most is kijelentetted, Urunk, Istenünk akarsz lenni. Olyan, aki szereteteddel körülveszel, aki a megváltás örömével közelítesz hozzánk, és a bűnbocsánat kegyelmével akarsz felemelni mindannyiunkat. Köszönjük neked, hogy ma is így jöhettünk hozzád. Kérünk, hogy áld meg az életünket, légy segítségül, hogy jobban tudjunk ragaszkodni te hozzád, és segíts, hogy a te szavad mindig eljusson a mi életünkbe, és segíts, hogy tudjunk igazán imádkozni. Urunk, eléd hozzuk könyörgésben betegeinket. Kérünk, hogy akik felépülnek, felépülőben vannak, azokat te gyógyítsad, te erősítsed. Akik pedig betegágyban, azoknak az imádságát is hallgasd meg. Imádkozunk a betegeink hozzátartozóiért, családtagjaikért. És Urunk, könyörgünk most is a békéért, azért, hogy legyen a világban béke, különösen is a mi szomszéd országunkban, az egyik szomszéd országunkban. Hadd hozzuk eléd külön is kárpátaljai magyaroknak a sorsát ebben a nehéz helyzetben. Könyörülj rajtuk, Urunk. De egyszerre hálaadással is vagyunk előtted, azért, hogy szolgálhatunk téged, hogy adtál elhívást, adtál bátorítást, adtál erőt erre a szolgálatra. Köszönjük neked a gyülekezetben végzett szolgálatokat. Urunk, hálát adunk mindezért. Köszönjük, hogy a Isten tiszteleten előkészítésben, lebonyolításban, részleteiben, úrvacsorában, kátéban, mindenben, ami történik az Isten tisztelet előtt, után és körülötte, ott lehetünk. Köszönjük a szolgálatokat. Köszönjük azokat, akik a gyermekek között végzik a szolgálatokat különböző területeken. Köszönjük a szolgálatokat, akik a gyülekezeti programokat szervezik, bonyolítják, ott vannak ezekben a dolgokban. Köszönjük azokat a szolgálatokat is, amik talán nem olyan látványosak, nem látszanak, háttérfeladatok, szervezési, adminisztratív és egyéb feladatok. Köszönjük a templomban és annak a környékén végzett szolgálatokat. És Urunk, felsorolni se tudnánk, mennyi szolgálat a Isten tiszteleten és a gyülekezet életében van jelen. Köszönjük, hogy együtt szolgálhatunk téged. Hálát adunk mindenkiért, és hálát adunk mindenért, mennyei édesatyánk. Kérünk, hogy őrizd meg a mi gyülekezetünket, református egyházunkat, keresztény közösségeinket, őrizd meg bennünket ezekben a közösségben, és légy segítségül, hogy tiszta szívvel hirdethessük az örömhírt ennek a világnak, amely ahová helyeztél bennünket. Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az érkezett adományokat. A záró énekünk a 199. dicséret. 199. dicséret. A 199. dicséretnek a dallamát már énekeltük az előbb, 315. dicséret dallama, Krisztus Urunknak áldott születésén. A 199. dicséretnek 4 verse van, az első így kezdődik: adjunk hálákat az Atya Istennek. Békesség a testvéreknek, és szeretet, hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.